Jó napot kívánok! A perrendtartásnak egy további szemesztert fogunk most átvenni. Csak egy-két bevezető szó. Ugyanis a szó van a perrendtartás a zsidó jogban, akkor a zsidó jog azt jelenti a zsidó vallási jog. Ez nem az a jog, ami egy az egyben Izrael államba érvényes ma. Izrael állam ez egy demokrácia, és ott törvénykezés folyik. Egy részben átvesznek a zsidó jogból is, a zsidó vallási jogból, de nem egy az egyben ez az, ami érvényes az. Amiről szó van itt a zsidó jogra, az a zsidó vallási jog, ami a Bibliára alapszik. Ezek a források, milyen forrásokkal rendelkezik a zsidó jog, a zsidó vallási jog, akkor egy mondatban összefoglalva van a Biblia, ezen belül elsősorban Mózes 5 könyve, aztán van a Talmud, ami polgári időszámítás után 400-ban elkészült, ez egy sok száz éves mű, tehát körülbelül 400-ban zárult le, aztán vannak a kódifikátorok, amit pár száz évvel később éltek, körülbelül 1000 vagy 800 vagy 700 évvel ezelőtt, ezek közül a híresebb például a Maimonides. Aztán egyik legfontosabb forrás, amik idézünk ezekben a kérdésekben, az úgynevezett Shulchan Aruch, ami a terített asztal. Ez körülbelül 500 éve, hogy készült, és az egy terített asztal, mert ez összefoglalva mondja el mind, ami korábban, Bibliában, a Talmudban, különböző vélemények, különböző kodifikátorok elmondtak. Maga Shulchan Aruchnak is van két szerzője, mert egyik szerző élt az akkori Izraelben, a másik szerző itt élt Európában, és kiegészítette ezt a művet. Utána ezen kívül léteznek úgynevezett responsum könyvek, ami azt jelenti, hogy különböző rabbik a különböző kérdésekre, ami felmerültek, írtak ilyen állásfoglalások, és ezeket sok esetben összegyűjtve könyvben jelent meg, ami nem annyira, nem azért konzultálunk vele, mert a minden precedens az kötelez, de mindenképpen híres rabiknak a véleménye az mindenképpen érdemes konzultálni. A különböző korszakok nem nagyon vitatkoznak egymással, senki nem mond ellen a Bibliának. A Talmudon belül vannak viták, de a kodifikátorok nem mondanak ellen a Talmudnak, a Shulchan Aruch nem mond ellen a kodifikátoroknak, szóval ez inkább az előző anyagnak a feldolgozása, értelmezése, de nem annyira nem vitatja. Amikor szó van maga a perrendtartásról, akkor azt kell tudni, hogy igazán eredetileg nincs egy külön összefoglalt rész a Talmudban, vagy a Shulchan Aruchban, ahol szó van a perrendtartásról. Mert bizonyos szempontból a perrendtartás az a nem lényeges rész a pernek. Ugye a formája, ideje és minden ilyesmi, de hát mégis, ha megnézzünk és keresünk őket, akkor mindenhol lehet. Mindenhol van kitérés épp egy további részletre, és akkor így összeáll a perrendtartás a zsidó jogban. Régebben nem volt ez annyira intézményesítve, ma inkább ugye modern korban vagyunk, akkor ez a rész is a jognak is jobban ki van dolgozva, összegyűjtve. Alapjába véve a halacha azon van, hogy a perből igazság legyen. mire tére ki, azt jelenti, hogy nem az a fajta álláspont, hogy azt mondja a bíró, figyelj, a meglévő anyag alapján felmentem, vagy elítélem, független attól, hogy a bíró meg van győződve, hogy ez nem helyes, úgy alakult, ez az anyag került a bíróság elé, ez alapján fel van mentve, ez el van ítélve, nekem van saját véleményem, de azt nem fogom elmondani, azért, mert ez voltak a bizonyítékok, ez alapján mondom, ez nem egy helyes állásfoglalás. A halacha szerinti a zsidó jog, az álláspontja, hogy a bírónak az a feladat, az igazságszolgálat, ami azt jelenti, amikor ő tudja, hogy ez nem helyes, akkor nem szabad neki hivatkozni a törvényre, hogy hopp, a törvény ezt mondja, akkor ezért igen vagy nem. Nem. Neki igyekezni kell a tényleg igazság szolgálatra. Most, hogy mondtam előbb, ma a perrendtartás jobban ki van dolgozva, és elsősorban Izraelben. Mert Izraelben párhuzamosan két állami bíróság van, az egyik az az úgynevezett polgári vagy állami szekuláris bíróság, és aztán van az államnak egy rabinikus bíróság. A rabinikus bíróságnak elsősorban itt exkluzív joga van házasság és válásra, és aztán mondjuk olyasmi, mint választott bíróság minden más polgári pénzügyi dologra. De államilag el van ismerve, a bírák az államra fizeti, és ilyesmi. Most mivel ez egy állami intézmény, ezért sokkal jobban kidolgozták az egész perrendtartás. És még vannak olyan dolgok is, ami egyértelműen a korábbi forrásokban nincs erre kitérés, de mégis azért, hogy a modern ember megvan szokva, hogy egy hivatalos intézménynek megvannak a szabályai, csak ne legyen olyan, az ember eljön a rabinikus bíróságra, és hát valahogy hiányzik ez a hivatalos rejt, és ezért ezt hazaadtak, főleg azért, mert ezek tényleg hasznosak, hogy minden gyorsan és szépen menjen. De akar is, el kell ismerni, hogy nem minden dolog, amit a perrendtartás szabályaiként kihirdették azt Izrael államnak az rabinikus bírósága, az nem mindenhol itt egy az egyben el van fogad, mondjuk külföldön, illetve Izraelben létezik még egy harmadik bírósági rendszer, ami nem állami. Nem állami, arra nem vonatkozik semmiféle törvény. Az olyan, mint egy valódi választott bíróság, amit két fél magára vállalja. És akkor erre is fogunk figyelni, hogy melyek azok a rendeletek, ami mindenképpen a Talmud és ebből az irodalomból jön, vagyis melyek azok, ami hazatettek is, vagy logikus, vagy kevésbé logikus is ezeket a dolgokat. Mindenképpen mutatja, hogy a modern ember mire számít, mert ezért alkották ezeket a törvényeket. Most, előző szemeszterek után, akkor most maga a perrel szeretnék foglalkozni. Ugye már szó volt arról, hogy ki pereskedik, kit, mi a módja annak, hogy kell elindítani, de nem ezt a részt, erre a részre fogunk koncentrálni. Koncentrálni fogunk maga a perre. A peren tartás maga a per, és nem kipereskedik, stb. Ami azt jelenti, hogy ha mindennek eleget tettünk, és van egy alperes, vagy felperes, és a bíróság kitűzött időpontot, mindenki megjelent, akkor ugye elvileg indulhat maga a per. A per maga miből áll? Ugye a két fél előadja a követelményei, vagy annak védekezése, illetve a bizonyítékai, vagy a ellenbizonyítékak. Mielőtt maga ezzel, maga kezdünk a per, kell egy pár dolog, ami maga a per, egy pár általános dolog, ami a perhez kapcsolódik. És ezekről szeretnék most beszélni ebben az órában. Az első dolog hogy a per nyilvános legyen, és nem zárt ajtók mögött. A minden demokratikus társadalomban ez egy nagyon-nagyon fontos elv, hogy a per nyilvános kellett legyen, nem lehet ez zárt ajtók mögött. Ez miből, ez abból jön, abból a felfogásból, úgy szoktak mondani, hogy igazság, nem csak hogy kellett legyen igazság, hanem még a látszatot is kell megteremteni, hogy annak látszódjon. Mert ugye az a felfogás, hogy ami zárt ajtók mögött történik, az sokkal inkább van lehetőség a hamis vagy ferdített dolgokra. Ebből következik két dolog. Először az, hogy az alperes és a felperesnek joga van jelen lenni végig a tárgyaláson. Nem lehet tárgyalni olyasmi, amit őt érinti, és ő nincs jelen. A másik dolog, hogy nem csak a felperes és az alperes lehetnek ott, hanem mindenki, szóval a közösség, a társadalom bármelyik tagjának joga van eljönni, és látni, hogy folyik, azt jelenti, nincs mit tagadni, nincs mit elrejteni, tessék, lehet jönni, és hallgatni végig az egész per levezetését. Arról a részről majd beszélünk később, hogy a pereseknek joga van, illetve a zsidó jogban kötelező nekik végig ott lenni a per folyamán. Beszélünk inkább arról a részről, hogy a közösség bárki jöhet és figyelheti a pert. A halakában igazán nincs se a Talmudban, se a Shulchan Arukhban, sehol nem találkozunk olyan utasítással a nyilvános perre. Se abban se mellette, se ellen. Ami azt jelenti, nincs semmi előírás, ahol elő van írva, kötelező, hogy nyilvános legyen, de ugyanígy nincs semmi olyan előírás, ami kizárna az, hogy bárki ott legyen. De szinte betű szerint nem található, de mégis a halakha szellemében ott található. Mert mi a felfogás? Miért olyan fontos, hogy a per nyilvános legyen? És ez azt szoktak mondani, mert ebből látszódik az igazság. Ha ez így van, akkor a Bibliában van egy sokkal korábbi forrás erre. 4 Mózes 32:22-ben az van írva, vi item nikim mi a semum Izrael, legyetek tiszták az örökkévaló és Izrael előtt. Még egyszer, legyetek tiszták, tisztakedvűek az örökkévaló és Izrael előtt. Kérdezi a Talmud, mert itt egy az egyben ott nincs szó, per, ez a mondat nem perről szól, hanem inkább Izrael földnek az elfoglalása során szól ez a vers, de mégis a Talmud felteszi a kérdést, hogy mit jelent legyen tiszta kezű Isten is ember előtt. Az ember tiszta Isten előtt mit kell ennél több? Ebből vezeti le a Talmud az, hogy nem elég az, hogy az ember azt mondja, Isten tudja, hogy én tiszta kezű vagyok, hanem az ember kell legyen tiszta Isten előtt, de még ember előtt is, és ez pontosan ugyanaz, hogy láthatjon is kell az igazság, és ebből lehet levezetni az, hogy minden ember, még a magánember is, annál inkább a köztisztviselőnek figyelnie kell arra, hogy tiszta kezük előtt legyen. Nem valójában, hogy ő is az Isten tudja, hanem még ember előtt is. És ez vonatkozik lényegében mindenre, hogy mindent úgy kell tenni, hogy ne legyen semmiféle gyanúnak helye. Ha ez így van, akkor magától értető, hogy ha a nyilvános per, a nyilvános tárgyalás biztosítja azt, hogy ne legyen lehetőség hamisan elítélni, vagy felmenteni valakit, akkor természetesen a zsidó jog is ez követeli. Igen ám, annak ellenére, hogy akkor mégis van alapja annak a felfogásnak, hogy nyilvános per kellőd legyen, de mégis azt fogunk látni mindjárt, hogy inkább más érvek miatt a halakha inkább a nem nyilvános per mellett dönt. Mert vannak fontosabb elvek, amely ellentmondanak a nagyon sok esetben a nyilvános pernek. Nézzünk meg ezeket. Például, joga van az egyik peres félnek azt követelni, hogy egy bizonyos idegen ember ne legyen jelen a tárgyaláson. Miről van szó? Itt arról van szó, hogy egy per indult, itt már egy 700 éves precedensről van szó, Rabbi Meir, a Rotenburgi Rabbi Meir írásában található ez, hogy valaki ellen indult egy per, egy ember ellen, de többen, mondjuk 4-5-en bepereltek egy embert. Erre azt mondta az illető, ha én egy vagyok az 5 ellen, akkor én azt szeretném, hogy jöjjenek velem egy pár barát, és akkor így az én hol nekem is fognak tapsolni. És nem csak az ellenfélnek fognak tapsolni, akkor az illető sokkal magabiztosabb fogja tudni előadni mindent. Mert ha nem, akkor ő egyedül fog üldögélni, és vele szemben ott vannak 5-en, akik ellene fognak felépni. Erre az volt a döntés, mit mondtak a felperesek? A felperesek azt mondtak, hogy nem, miért nem, mert nem szeretnék mindent elmondani idegen ember előtt. Nem kell mindenkinek tudni pontosan, mi folyik itt, üzleti titkak, vagy akármi más. Ez nem mindenkinek a dolga tudni pontosan, mi folyik nálunk az üzletben. A döntés az volt, hogy a felpereseknek igazuk van, nem kötelező elfogadni idegen ember legyen ott, mert az ember nem szívesen elmond nekik mindent. Itt két vélemény van a Shulchan Aruch kommentárjai között. Egyesek azt mondanak, hogy még akar is, ha a peresek nem tiltakoznak, akkor a bíróságnak a feladata ellenőrizni, hogy idegen ne legyen ott, mert itt általában titkakról van szó, ebből kell kiindulni, akkor a bíróságnak figyelnie kell arra, hogy ne legyen ott, ami azt jelenti, hogy ez nem is a peresektől függ, hanem ez előírás. De inkább az elfogadott vélemény azt mondja, hogy nem, hanem ha a peres felek beleegyeznek abban, hogy idegen legyen ott, tehát minden további nélkül, illetve gondolom a másik oldalon is, hogy csak akkor kell kitiltani a teremből bárkit, ha a peresek tiltakoznak. Ha nem tiltakoznak, akkor nem kell arra figyelni, hogy ott van idegen ember. De ha az egyik tiltakozik, akkor természetesen akkor nem érdekel, hogy a másik beleegyezik, vagy nem. Ez nem olyan, hogy az egyik fél beengedhet bárkit, csak az jöhet be, akit mind a két fél elfogad. És itt abból a szempontból is, de nem főleg, hogy most ezek fognak segíteni, beleszólnak, vagy nem szólnak bele, ez nem érdekes. A lényeg az, hogy itt lehetnek privát dolgok, és akkor ezt nem senki ne legyen ott. Ami azt jelenti, ebben az esetben fontosabb az, hogy privát dolgokról van szó, mint az, hogy nyilvános per legyen. Nézzük meg a perrendtartás rendeletei 52-es paragrafus. Családi ügyek, válás és hasonló, illetve betérésnek a kérvenezését, ugye mert a zsidó jogban, a zsidó vallásban bele lehet, az ember beleszületik benne, de azt mondja, ha az illető anyja zsidó, anyai ágon, akkor a gyerek is zsidó. Mi van akkor, ha valaki nem zsidónak született, akkor van a lehetőség a bíróság által felvenni a vallást, ez giur héberül betéres. Akkor erre azt mondja itt a rendelet, tehát ugyanitt családi ügyek, illetve betérési ügyek, azok mindig zárt ajtók mögött lesz tárgyalva. Más ügyekben érvényesül a nyilvános per. Kivéve, ha a bíróság másképpen rendelkezik, vagy úgy, hogy az egész per, vagy egyes tárgyalásokat. Minden esetben joga van a bíróságnak engedni, vagy nem engedni valaki, vagy valakiknek a jelenlétet. Azt jelenti, hogy ez a bíróságra van bízva. Most, ezekről a rendeletekről azt kell tudni, hogy először így összefoglalva Izraelbe 1943-ba állt ez össze, és ilyen 10 évente mondjuk, de nem pontos, időről időre ilyen átmennek rajta, kihúznak, hazatesznek, kiegészítenek, és akkor újabb készül. Ami van most a kezemben, az 1993-as rendeletei, itt 211 paragrafusokból áll, és valamelyik paragrafusok kettő vagy három, vagy akár több albekezdéssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy ez egy mondjuk egy ilyen 300-400 különböző rendeletből áll. Most, itt érdekes, hogy eredetileg az 1943-as az eredeti rendeletben volt benne az a családi ügyeknek a tárgyalásának a külön státusza. Nincs ennek egyértelműen forrása a zsidó jogban, de elég logikus az, ha egy vállásról van szó, és a férj és a feleség mindketten mindenféle dolgok mondanak el, akkor ez nem biztos, hogy tényleg mindenkinek olyan pontosan kell tudni. Ha az ember nézi az újságot, és mennyi minden kerül bele az újságba ilyen perekből, ilyen híresebb, fontosabb embernek az ilyen vallási perekből, látja, hogy tényleg ez nem egy nagyon hasznos dolog. Sokszor elképzelhető, hogy valaki valamit nem fog elmondani, mert tart attól, hogy másnap, vagy fél év múlva újságban meg fog jelenni. És ezért ez elég logikus az, hogy tényleg ez egy zárt per legyen. Annak ellenére, hogy egyértelmű forrás nincs ennek, de valószínűleg ez volt a régi szakás. De érdekes az, hogy a 43-as rendeletben ez úgy volt benne, hogy ha családi ügyről van szó, akkor joga van a bíróságnak zárt ajtók mögött tárgyalni a dolgot. Ami azt jelenti, az se egyértelmű, hogy zárt ajtók mögött. Ha a bíróság azt látja, hogy itt botrányos válás lesz, akkor inkább legyen ez zárt ajtók mögött. A mostaniban az azt mondja, eleve minden családi ügy, minden ilyen vállalás, az eleve zárt ajtók meg. Nem kell mindegyiket külön mérlegelni, hogy most nyilvános legyen, vagy nem nyilvános. És itt elég érthető, hogy miért olyan fontos ez. Itt az embernek a jogai felülbírálják a nyilvános pernak az igényét. Az érdekes nekem, szerintem ebben a verzióban, az 1993-asban került bele, ez, hogy most betérések szintén csak zárt tárgyalások. Nem tudom pontosan, miért olyan fontos, hogy a betérés egy zárt tárgyalás legyen. Egy kicsit, be kell hallanom, egy kicsit gyanús ez nekem, hogy miért olyan fontos, hogy zárt legyen. Jó, az ember első látása, az ember azt mondja, húha, itt ugye, mivel a betérés, ez elég kényes ügy. Miért? Ha valaki szívből akar betérni, mi azt mondom, hogy szívből meg van győződve a zsidó vallás mellett, akkor minden további nélkül biztos, hogy elkötelezi magát, és biztos, hogy tartani fog minden, akkor ez sima dolog. Igen ám, de nagyon sok eset lehet, hogy az ember szeretne betérni, de csak formálisan, de nem szívből. Ami a leggyakoribb az, hogy egy fiú és egy lány megismerkedik, és lenne ebből a házasság, csak az a probléma, az egyik fél nem zsidó, és a másik fél ragaszkodik ahhoz, hogy zsidó legyen a férje vagy a feleség, vagy ő nem ragaszkodik ahhoz, akkor a szülei ragaszkodnak ahhoz. Erre azt mondja ez a nem zsidó fél, nem zsidó, semmi probléma, elmegyek a rabihoz is, betérek. Most ha a betérés azt jelenti, hogy most legyek egy nagy könyvbe, valamilyen nagy könyvbe beírva, az én nevem is szerepelni, akkor tényleg minden további nélkül. De mivel a betérés azt jelenti, hogy az ember felveszi a vallást, ha az ember szerelmes, akkor nem biztos, hogy teológiailag el van kötelezett vallás mellett. Ez két dolog, lehet, hogy párhuzamosan futnak, de nem együtt. Azt én szerelem az egy dolog, és teológia ez egy másik dolog. Igen ám, de az ember eljöhet a bírósághoz, és mondhatja, hú, meg vagyok győződve a zsidó vallása mellett, de valójában meg van győződve a barátja, vagy a barátnője mellett. Most itt egy kicsit, az ember azt mondja, és ha tényleg, ha most rátajtok mögött, akkor sokkal jobban lehet, hogy egy kicsit intézkedni, hogy simán menjen át, amikor nem olyan. Vagy azért van ez a tárgyalás zárt, nem mindenkinek kell tudni, hogy ki tér be, milyen kérdések tettek fel neki, hogy szóval mindenképpen ez egy új dolog, ami eddig nem volt benne a rendeletben, hogy minden betérés az egy zárt tárgyalás. Aztán még az 54-es rendelet arról szól, hogy amikor zártak a tárgyalások, akkor az teljesen titkos, és akkor nem szabad semmi részleteket a tárgyalásról nem szabad nyilvánosságra hozni, csak ha explicit bíróságnak explicit, vagyis írásos engedélyével. Szerintem most került bele. Korábban a bíróságnak az volt az álláspontja, hogy mivel ők rendelkedhetnek afelett, hogy most nyilvános vagy nem nyilvános, amikor ők azt mondanak, hogy nem nyilvános, akkor titkosak a tárgyalások. Volt egy eset, amikor valaki kérte tényleg, hogy a bíróság mondja ki, hogy titkos, a bíróság ezt kimondta, arra hivatkozva neki joga van, ha zárt tárgyalás, és zárt tárgyalás magában foglalja a titkos tárgyalás. Aztán a peres fél kérte, hogy vonják ezt vissza, mert azt mondta a bíróság, hogy mi nem vonjuk ezt vissza, mert meg vagyunk győződve, hogy az ügy érdekében jobb, ha titkos marad ez. És akkor most már itt bekerült egyértelműen, hogy zárt tárgyalás nem csak azt jelenti, hogy jelen pillanatban nincs itt senki, hanem zárt tárgyalás azt is jelenti, hogy ami elhangzik ebben a teremben, az nem fog kikerülni a nyilvánosságra. Ez így elvi szinten, ahogy le van írva itt a rendeletekben. Van itt még egy eltérés, hogy a 43-as megfogalmazás az úgy szól, hogy a bíróság azt látja, hogy botrány lesz ebből, vagy zavargások lesznek ebből, akkor jelentheti ki, hogy zárt a tárgyalás. Mi azt jelenti, hogy nagyon szűken adtak meg a bíróságnak a lehetőséget, hogy jelöljön ki a zárt tárgyalást. A mostani verzióban teljesen, lehet azt mondani, nem is kell igazán indokolnia. Ha ő jónak látja, akkor zárt vagy nem zárt, kizár valakit, beenged valamit, teljesen az ő kezében van, ami inkább azt mutatja, hogy a trend az abban az irányban megy, hogy még jobban kellene kicsit korlátozni a nyilvános perc, és még jobban legyen lehetőség zárt tárgyalásokra. Érdekes az a gyakorlatban minden per a rabinátusnál az zárt és nem nyilvános. Miért? Mert nem csak családi dolgok lehetnek ilyen személyes információval teli, hanem üzleti dolgokon is lehetnek mindenféle személyes dolgokkal teli, és ez a gyakorlat az, hogy kivéve ott, ahol a peres felek kérnek, vagy nyilvános legyen, vagy kérnek mindketten, engedjenek be ezt vagy azt, akkor általában ezek a tárgyalások mind zártak. És ezt a Sulchan Aruch is támogatja, mert a Sulchan Aruch azt mondja, attól kell tartani, hogy ez idegen embernek a jelenléte befolyásolhatja az önbizalmát valamelyik peresvélnek. Érdekes az, hogy az 1786-as rendeletben, Fürthben, Németföldön kitérnek erre, hogy most hogy nézzen ki a per, és az van írva, ahogy kezdődik a per, akkor mindenkinek el kell hagyni a szobát, ott nincs kitérés arra, hogy csak családi ügyekben, vagy azt jelenti, bármilyen ügyben mindenkinek el kell hagynia a termet a tárgyalás végéig, illetve a ítélet kihirdetéséig. Miért? Az egy, és akkor több érvelés van ott. Egy azért, hogy a bírák nyugalmában tudjanak foglalkozni az ügyel, nem sietnek, nem tartanak ott, mit tudom én, hogy mit mondanak mit mond a nézőközösség, illetve nagyon sokszor itt lehet, hogy egy vita alakul ki a két peres fél között, és mondanak egymásról olyan dolgok, ami valótlan, és akkor ezt miért legyen ez nyilvános, illetve van más információ is, ami mindig elhangzik, ami nem nyilvános. Ami azt jelenti, egyik oldalra a bírónak jobb, ha nincs ott idegen, illetve a peres feleknek is jobb, ha nincs ott idegen. És ez olyan fontos érv, ami ellensúlyozza a nyilvános pernak a szüksége. Igen ám, de mi van azzal, hogy itt, amit mondtunk előbb a Biblia vers alapján, hogy legyen az ember tiszta kezű, az Isten és az ember között is. Ha minden per, vagy nagyon sok per zár, tárgyalású, akkor hogy van az, a mai ember hogy tud biztos lenni abban, hogy tényleg itt objektívan és igazságosan ment a tárgyalás. A válasz erre az, hogy bizonyos szempontból ez egy későbbi fázisban megvan. Hogy van meg a későbbi fázisban? Mert a mai gyakorlat az állami rabinátusi bíróság az, hogy minden ítélet írásba történik, érveléssel együtt. És ezek az ítéletek, azok mind nyilvánosak. És mivel az ítélet nyilvános, akkor minden pernek a vége, végeredménye, minden érveléssel együtt az nyilvános. Ugye itt van egy olyan, amit a bírónak mindig mérlegelnie kell, ugye ahhoz a tényleg az ítélet tökéletes legyen, az ítéletnek a leírása tökéletes legyen, akkor egyik oldalon nagyon fontos, hogy nem csak az érvelés, a jogi érvelése benne legyen az ítéletben, hanem a tények is. De ugyanakkor, ha minden tényt és minden elhangzott dolgot nem lehet beírni, mert akkor nagyon sokszor megint kellemetlen információ lesz az, ami ki fog kerülni. Szerintem akkor úgy kell leírni az ítéletet a jogi érvelés mellett, hogy maga az alperes, a felperesnek a álláspontja benne legyen. Úgy legyen benne, hogy ne legyen utána, ne legyen nekik szégyen ebből. Sok esetben ezt úgy oldják meg, hogy ugye a név nem lesz benne, vagy úgy, hogy kihagyják a maga a történetből egyes részeket. Mindenképpen ezt a kettőt mérlegelni kell, de azzal, hogy hivatalos írásban össze van foglalva, akkor lényegében ez a része a pernek, ami nyilvános. Ez, ahogy mondtam, Izraelben az állami rabinátusi bíróságnál. Többi bíróságnál nincs előírva az, és gyakorlatban nem is mindig történik, hogy tényleg minden ítélet írásban a teljes jogi érveléssel történik. Azt mondja az ember, akkor hol van itt a nyilvános per eleme a dolognak. Talán maga az, hogy a peres fellek jelen vannak végig, ez bizonyos szempontból biztosítja, hogy objektívak legyenek, mert mindketten figyelnek erre. Ugye, mert végső soron ha mind a két peres fél jelen van, és végig hallja mindent, akkor látja, hogy folyik az egész. De csak részben, mert maga az ítéletről annak azt már nem tudja biztosítani, hogy milyen érvek, nem tud meggyőződni, hogy milyen érvek alapján lett az ítélet, ha nem írásban történik. Emiatt tényleg egyre inkább külföldön, más bíróságnál is követelik, hogy legyen írásban az ítélet, és ahol nem, tényleg egy kicsit hiányos. Emlékszem, az apám egyszer volt neki egy ügye New Yorkba, és volt egy ítélet, de az ítélet az összesen egy oldalban állt, ami azt mondta, hogy jogi érvelés nem volt, de írva, hogy a peres fél ezt követelte, a alperes úgy védekezett, ítélet, hogy tartozik vagy nem tartozik, aláírás. Apám megmutatta nekem, és mondom neki, hogy mit gondolsz, azt mondja, szerintem igazságtalan. Szóval nincs semmiféle logikája a dolognak, azt jelenti, hogy ennek az ítéletnek nem logikus, ami azt jelenti, hogy tényleg ő nem volt meggyőződve, hogy tényleg igazságos volt az ítélet. Ha pedig mellette lett volna az érvelés, akkor sokkal jobban lett volna meggyőződve. Ami azt jelenti, hogy ebből a szempontból tényleg igaz van az állami rabinátusi bíróságnak, hogy követeli, hogy minden ítélet, csak akar ítélet, ha mellette van az érvelés. Ugye a bírónak sokkal könnyebb csak végig gondolni, és egymással megvitatni, és megbeszélni, utána még haza kell menni, és végig mindezt alátámasztani. Lehet, hogy több munkad, így legalább egy sokkal biztosabb eredmény, úgy biztos, hogy mind a két fél úgy érzi, hogy nem biztos, hogy egyetértek minden érveléssel, itt van érvelés. És ezért ő a bíró, és én csak a peres vagy fél vagyok, mert ő nagyobb tudású. Egy másik dolog, ami a maga a perhez tartozik, ugye a Biblia 5 Mózes 16-19 azt írja elő, el ne hajlíts az ítéletet, ne tekints szemét, vagyis úgy kell érteni, hogy ne légy részrehajló, és ne fogad el megvesztegetést. Mit jelent, hogy ne tekints szemét, vagy ne légy részrehajló? Nem jelentheti azt, hogy ha van itt egy per előttem, egyébként a zsidó jogban minden pernél minimum 3 bíró kellett legyen. Egy bíró egyedül nem ítélkezhet. Ez még akkor is, ha használni fogom az egyes számot, vagy a bíró előtt, de valójában mindenképpen 3 bíró előtt kellett legyen. Most, ha van itt 2 peres fél a bíróság előtt, akkor nem kellene azt mondani, ne légy részrehajló, hogy ne döntsem el, hogy neki van igaza, amikor alaptalanul a dolog. Hát ez magától értett, hogy a bíróság azt jelenti, hogy tárgyalni kell a dolgot. De a Talmud úgy magyarázza, hogy ne tekints szemét, vagy ne légy részrehajló, hogy a tárgyalás folyamán mind a 2 fél ugyanúgy kell kezelni. Ugyanúgy kell kezelni, nem egyiket kezelünk jobban, mint a másik. Ami azt jelenti, hogy nem arról van szó, és nem gyanúsítom a bírót, vagy a bírákat, hogy tényleg egyszer csak ez neki szimpatikusabb, akár eleve azt fognak mondani, hogy ő neki van igaza, és felmentik, vagy elítelik a másikat emiatt. Nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy a 2 peres félnek ne legyen az a szubjektív érzés, hogy a bíró jobban kedveli a másikat. Most miből lehet neki egy ilyen érzés? Ha azt látja, hogy a bíró mosolyog az egyikhez is, nem a másikhoz, vagy ilyesmi, akkor keletkezik benne egy ilyen érzés. Most mi a probléma, ha keletkezik benne egy ilyen érzés? Ha azt mondom, hogy én nem gyanúsítom a bírákat, hogy tényleg valójában kedvelni fognak az egyiket a másik fölött, akkor most miért zavar engem, ha van egy ilyen meggyőződés? Én nem csak azért, mert tiszta kezdve legyek a Isten és ember előtti elv miatt, hanem itt még sokkal fontosabb dolog van itt. Az egyik fél úgy érzi, van benne ezt a szubjektív érzése, de bíró kedveli a másikat, akár eleve elmegy az önbizalma, vagy nem fogja tudni igazán elmondani, amit szeretne elmondani, vagy másképp fogja mondani, mert túl fogja magyarázni, és össze-vissza fog beszélni, vagy ilyesmi, mutatja, hogy mégis neki van igaza, és akkor pont ellenkező eredményt fog tudni elérni, de bíró azt fogja mondani, hogy mit annyit beszél, és össze-vissza beszél. És ez ebből mind abból volt, mert keletkezett benne egy ilyen szubjektív érzés, hogy ez a bíró jobban kedveli a másikat. És emiatt nagyon-nagyon fontos előírás az, hogy teljesen egyenlően kell kezelni mind a 2-t. Még akkor is, ha meg vagyunk győződve, hogy a bíró valójában nem kedveli az egyiket a másikról szemben. Példa. Miről van szó? A Talmud egy másik mondat kapcsán 3 Mózes 19:15-ben azt mondja, Becedek tisfot, ami teha, igazsággal ítéld meg embertársadat. Azt mondja a Talmud. Például. Mind a 2 peres fél van ott, akkor mindketten álljanak. Mert a Bibliában az van odaírva, hogy álljanak oda a bíróság elé. Akkor azt mondja, Talmud szó szerint állva. Miért állva? Ez egy tisztelet adás a bíróságnak. Itt van még egy fontos pont, hogy bizonyos szempontból problémás az egész bírósági fogalom. Hogy van az, hogy egy ember ítélkezik másik ember fölött? Isten ítélkezhet ember fölött. Hogy van az, hogy 2 ember egyik ítélkezett a másik ember fölött? Ez eleve furcsa dolog. Igen ám, de ennek van logikája, nem logikája, ez egy kényszerhelyzet, az Isten nem tud mindent. Nem lehet oda menni az Istenhez, hogy egy perrel. Mert Isten, el lehet mondani, hogy az Isten nem válaszol. Ez egy kényszerből lett az az intézmény, amit az Isten írja a Bibliában, mivel én nem leszek, nem fogok ítélkezni két ember között, akkor kijelölöm embereket. Erre azt mondja, van a Bibliában is egy utalás erre, a Zsoltára könyvében és máshol is, az úgy kell elképzelni, mint valójában itt a három bíró valahogy helyettesíti, ha lehet ezt a szót mondani, helyettesíti az Isten. Szint valójában az Isten itt ítélkezik, csak az Isten személyesen nem tud, nem lehet vele beszélni, nem lehet vele tárgyalni, akkor itt van három ember, aki Isten szerepet átvállalt. És erre van az a kifejezés, a Talmud az Isten jelen van minden tárgyaláson, minden ítélet hirdetéskor. És emiatt illik tényleg, hogy álljanak a peres fellek, mert itt, mint azt mondja, Isten előtt állnak. Mondja Rabbi Yehuda, de azt hallottam, hogy a bíróság akar, akkor le lehet ültetni őket. Mi az, ami tilos? Tilos az leültetni az egyiket, és a másik pedig álljon. Az egyiket engedjünk, hogy mondjon el mindent, a másik azt mondjuk, gyorsan, tömören mondani. Mert ebből keletkezik az az érzés, hoppá, itt a bíróság már, a bíróság már eldöntette, kinek van igaza. Azt, akit leültetnek, azt, akit engedik, hogy mondjan el mind végig, biztos, hogy neki fognak igazat mondani, és nekem, akinek én állok, és nekem azt mondom, mondja, hogy tömören és röviden biztos, hogy engem el fognak ítélni. És ez, mondom, zavarja maga a tárgyalás, mert nem elveszíti az önbizalmat, és ezért az az előírás, hogy teljesen egyenlően kell őket kezdeni. Nézzük meg, hogy a Shulchan Aruch mit mond. Shulchan Aruch azt mondja, teljesen minden szempontból, az hangsúlyozza, hogy minden szempontból kell mind a kettőt egyenlően kezelni. Ugye az ember egyik, amit előbb már említettem, egyiket ne engedjük végigmondani, és a másiknak azt mondjuk, hogy rövid, egyiket ne engedjük állni, a másik ülni. Ha mind a kettő ül, az is rendben van, de egyenlő magasságban. Pontosan ezt ma amikor széken ülünk, akkor itt a magasságnak nincs jelentősége, de régen a törekülés, ami a földön volt, és egyik kapott három párnát, és a másik csak egyet, akkor az már megint mutatta, hogy ő csak egy senki, és a másik ember egy fontos ember. Tehát magasságban, és mindketten üljenek egy szinten. Azt mondja Shulchan Aruch tovább, ez a tárgyalás során. Ítélet hirdetéskor mindenképpen állva kell a történjen, a tanúságtétel szintén állva kelled legyen. Mondja Shulchan Aruch tovább, a szokás az a talmudi ítők óta, hogy a bírák leültették a peresfeleket is, a tanúkat is, mindenkit, mert el akarunk kerülni a vitás helyzeteket, mert mi nem vagyunk képesek úgy ilyen erős kézzel végrehajtani a vallási törvényeket, ezért akik jönnek pereskedni mindketten kényelmesen, ugye mert az állás ez egy ilyen alázatosságot mutat, és ezt nem kell kényszeríteni, mindenki ülje, még a bíró, a peresfelek és a tanú mindenki. De azt írja a Shulchan Aruch kommentátorja, az egyik kommentátorja, hogy ennek ellenére, akiben van Isten félelme, és úgy érzi, hogy meg akarja tisztelni a bíróságot, hogy mindenképpen álljon. Illetve másik kommentátor azt mondja, nagyon sok bíróságnál mégis állnak, ebből nem nincs vita, és szépen folyik az egész tárgyalás. Most előbb azt mondtam, hogy nem lehet az egyiknek mondani, hogy rövid, tömören mondjan el, a másikat engedni, végig mondja. Mi van akkor, mindkettőnek azt mondom, mondja rövidebb és tömören. Akkor abból a szempontból egyenlő kezelés mindkettőnek megvan. Erről van egy olyan vélemény, hogy eleve nem lehet mondani senkinek, hogy mondjon el tömören, mert talán nem fogja tudni magát jól kifejezni. Ő nem egy ilyen profi szónak, ezért nem fogja tudni jól előadni, zavarba fog jönni, lényeges dolgokat nem fog elmondani, tehát nem illik bárkinek mondani, az mondja röviden. Mondjan el, ahogy gondolja, hogy el kell mondani, de a többi sohanáló kommentátorjának az a vélemény, hogy az egyszerű olvasásnak arra mutat, hogy nem szabad diszkriminálni az egyik ellen a másik javára. Tehát mindkettőnek azt mondod rövid, akkor itt nincs diszkrimináció, és minden ketten el fogja mondani a lényeget. Igen ám, de erre figyelni kell két dologra. Először nem lehet idegesen mondani, rövidebb, tömörebb mondani, elég volt már ebből, mert akkor hú, a bíró kiabál, akkor megint elveszíti az önbizalma. Illetve képzelünk el úgy, hogy a bíró úgy dönti, hogy az ügy túl egyszerű lesz, mert átlátja, vagy mindegy miért, akkor az egyik kezdte mondani, akkor azt mondja a bíró, hát ez az ügy nagyon egyszerű, akkor azt mondja neki, tessék tömören mondani, azzal a szándékkal, hogy most majd a másiknak is ezt fogja mondani. Ez se lehet miért, mert ez a fél, ő nem tudja, de a bíró majd fogja a másiknak is mondani, akkor erre azt mondja, oppa, én nem vagyok szimpatikus a bírónak, és megint elveszíti az önbizalmat. Ha a bíró úgy dönt, hogy most mindketten fognak röviden csak mondani a dolgokat, akkor az elején azt kell mondani, kezdjük, és akkor egy fél óránk van, kérem mindenkit, hogy nem mondja több mint 10 percet, akkor így tudja mind a kettő, hogy nem arról van szó, az egyik szimpatikusabb, mint a másik. Most az az egyenlő kezelés, az nem csak az elején, és nem végig, amikor tárgyalás van, türelmesen végig kell hallgatni mindenkit, még akkor is, ha a bíró már átlátja, hogy milyen irányba megy ez az érvelés, azt mondja, elég, az nem jó, hallgasson végig, még akkor is, ha utána meg lesz cáfolva, mert ne legyen az egyik félnek az az érzése, hogy ő nem szimpatikus. Nézzük meg még egy pár dolog, ami a Sulchan Aruch mond. Még egy ilyen apró dolog is. Például, ha az egyiknek mosolyog és szépen beszél vele, akkor a másik nem lehet az csak, hogy jó napot kívánok és ilyen szárazon mondani. Ugyanolyan hangnemmel, ugyanolyan stílusban kell köszönteni mind a kettőt. Az egyiknek azt mondja, jó napot kívánok, hogy van, akkor a másiknak is kell mondani hasonlót, hogy egyáltalán ne engedjük még egy pici kis érzése, szubjektív érzés, meg akkor is, ha ez nem igaz, hogy szimpatikusabb az egyik, mint a másik. Az egyik kommentátor azt mondja, hogy még olyasmire is kell figyelni, ha az egyik peres félre ránéz, miközben elmondja a mondani valóját, akkor nézzen rá a másikra is, amikor ő fog beszélni. Hogyha erre nem nézett rá, akkor a másikra sem nézze. Mert ez is egy olyan dolog, az ember azt mondja, rám nem akar nézni, akkor megint nem vagyok én szimpatikus neki. Szerintem mind a kettő helyes, vagy mind a kettőre néz, vagy mind a kettőre nem néz rá. Erre van, idéz még azt, az egyik bölcs azt mondta, jobb, ha nem fog ránézni senkire, mikor itt biztos, hogy nem fogja kelteni azt a szimpatikusabb érzés. Mások azt mondanak, nem, nagyon fontos, hogy ránézem. Miért? Mert az ember hazudik, nagyon sokszor a body language-el lehet ezt látni, hogy hazudik, egy kicsit ideges, egy kicsit húzza az arcát, így vagy úgy. Szóval mindenképpen nézzen rá, és akkor nézzen rá mind a kettőre, és akkor így jobban fogja látni, hogy igazat mondja, vagy nem. Az egyik félnél ilyen aktívan részt vesz a tárgyalásban, akkor a másik félben, másik félnél is igen. Nem lehet az egyik félnél ilyen aktívan részt venni is kérdezni, és beavatkozni, és a másiknál csak ilyen passzívan hallgatni. Mind annak az azért van, hogy ne keltsen benne azt az érzés, hogy az egyik szimpatikusabb, csak nem fogja, csak az önbizalom elmet. Most mind erre nem véletlenül, ezt külön hasznosan lehet erről beszélni, és szóban volt már valamelyik a előkészületekben, hogy az egész ügyvédnek a fogalma az nem nagyon szerepel a halakában. Mert egy ügyvéd valójában ez egy idegen ember, aki pénzért beavatkozik a másik ember dolgaiba. Az egyik fél jónak találja, ugye, mert ő avatkozik be az én javamra, a másik fél neki idegesít. Ez miért avatkozik be? Azért, mert kap pénzt, egy ilyen okos ember is beavatkozik, és akar ezért még akar is, amikor megengedték, és sok esetben megengedik, hogy jöjjön valaki egy ilyen ügyvédféle és segítsen, akar is a tárgyalásnak a fontosabb része az maga a peres felek mondják el, ők vannak jelen, ők mondják el a lényeget, és csak az ügyvéd egy kicsit kisegít. És ezért nagyon sokat jelent, ha ugye az ügyvédnek az önbizalma az megvan, mert ez ő szakember, és tudja, hogy nem kell ezekre a dolgokra figyelni. A laikus ezt nem tudja, és a bíró egyszer rákiabáltak a végazt, hogy akkor itt már vége az egésznek, és ezért itt fontos erre ráfigyelni, hogy itt a peres felek, ők adják elő a dolgait, szóban adják elő, és az önbízalma sokat jelent, a body language is sokat jelent, stb. Érdekes még egy dolog, amire a Shulchan Aruch kitér arra, hogy egyenlő legyen mind a kettő. Azt mondja Shulchan Aruch, ha az egyik drága ruhával öltözik, akkor az, és a másik nem, akkor azt kell mondani az illetőnek, vagy öltöztes fel az alperest is hasonló ruhával, vagy vegy le ezt a szép ruhát. Egyenlően kell, hogy legyen, úgy meg kell, hogy jelenjenek egyformán. Nehogy megint az önbizalma el fog menni a másiknak, a szegényebb embert, azt fogja mondani, hát, nekem nincs, én nem tudok versenyezni vele, és csak meg milyen hatással jön be, ilyen hatás, egy gyönyörű szép ruhával, biztos, hogy jobban hat a bíróra, mint én, aki ilyen egyszerű ruhával jövök ide. Ami azt mondja, itt egyik oldalon azt mondjuk a másik peres félnek problémás, ez elveszíti az önbizalma, illetve tényleg tartani kell attól, hogy a bíró rá fog nézni, azt mondjuk, hát komoly ember, a másik az így komoly talán, akkor biztos, hogy a komoly embernek van igaza. Akkor megint az egyenlő kezelésben az is van benne, hogy hasonlóképpen szerepeljenek ott, hasonló ruhában is. Erre azt mondja a Shulchan Aruch, hogy ma nem annyira jellemző ez a ruha státusz, hogy egy ruha alapján annyira lehet az embert itt elhelyezni a státuszán, vagy ilyesmi, és ez ma nem kell erre így ráfigyelni, hogy nézzünk, hogy meg, hogy milyen ruha ez, honnan vette, mennyiért vette, vagy ilyesmi, de ha mégis feltűnően eltér a kettő, akkor mindenképpen az van írva, hogy a bíró odaforduljon a másik, azt mondja, ne gondoljon, ez jelent semmit, bár ez nem jelent semmit, ugyanígy figyelünk a lényegre, mindegy, hogy most ilyen zakó, vagy olyan zakó. Azt mondja, mindenképpen a szóban mondjan el ezt valahogy, hogy ne mondjon a másik, hogy talán mégis ennek hatása lesz. Most előbb már, amikor arról volt szó, hogy ugye idegen ember nem jöhet be, miért akarta volna az illető az alperes elhozni a pár barátját, mert azt mondja, akik ellenem vannak, a felperesek azok öten vannak, és én nem tudok öt ellen szerepelni, ezért akar volna hozni magával. Párkány azt mondtuk, nem, ezek titkos dolgok, az ember nem szívesen mondja el, de mi a megoldás erre? Ugye a pszichológiának tényleg sokkal erősebb öt ember ellen védekezni, mint egy ember ellen védekezni. Először, mert többen vannak, a másik segítik egymást, még beszélgetés közben már utal neki, és nem így kell mondani, egy picit másképpen. Mi a megoldás erre? Azt mondja Shulchan Aruch, hogy ha ez a helyzet, akkor joga van a másik peres félnek azt mondani, rájál, öt ember együtt nem szerepelhet. Maximum egyesével lépjenek fel, de nem ötesével. Egyik kommentátor azt a kifejezést használja, képzelünk erre egy araszlánt hozunk oda a bíróságra megfélemlíteni az egyik peres félet. Itt nem lehet. Ugye, ha ötten állnak egy emberrel szemben, akkor elveszíti az önbizalmát, és ezt nem lehet megengedni, akkor egyesével. Vagy úgy, hogy bízzanak meg egy embert, és ő beszéljen mind az öt nevében, hogy mindenki mondja el a saját történetben egyesével, de nem mindegy egész csoport. Most természetesen ezek mind példák voltak. A ruha, a köszöntés, mindezek a dolgok, ezek példák voltak, de hát nem lehet elég sok példát mondani. Minden esetben arra kell ráfigyelni, hogy ne keltsen a bíróság az az érzés, hogy szimpatikusabb az egyik, mint a másik, és mindig arra kell figyelni, hogy ne legyen eltérés. Ez egy mai szempont, az egyik rabbi azt mondta, az egyik félnek van ügyvédje, és a másiknak nincs, akkor a bíróság gondoskodja, hogy legyen valami ügyvédje a másiknak is, akkor megint érzi a másikot, hogy ugyanolyan erőviszonyban van, hiába nem hazad magával ügyvédje, mert nem tudja fizetni. Mert a dolog lényeg az, hogy mind a két fél úgy érezzen, hogy egyenlő szinten van, és a bíróság nem kedveli egyiket jobban, mint a másik, illetve senkinek nincs nagyobb esélye az igazságon kívül. Mindketten koncentráljanak az igazságra, mert csak azon alapján fog eldőlni a dolog. Még egy utolsó példa, amiben ez az alapelv jön elő, az egyenlő bánás. Két lista van. Van az a lista, azok az emberek, akik nem alkalmasak bíróra, és van az a lista, azok az emberek, amelyek nem alkalmasak tanúra. A lista elég hasonló. Erre azt mondja a Sulchan Aruch, mindenki, aki nem alkalmas tanúságtételre, nem, fordítva. Mindenki, aki nem alkalmas ítélkezésre, akkor ugyanígy nem alkalmas tanúságtételre. Kivéve, és ez érdekes, hogy szigorúbb a bíró, mint a tanú. Az van írva, hogy egy barát, vagy egy ellenség lehet tanú, de nem lehet bíró. Ha mégis megtörtént, és ítéletet hozott a bíró, akkor érvényes az ítélet, de mégis előírás úgy szól, hogy figyelni kell erre, hogy ne legyen se barát, se ellenség. Most, miért van ez, hogy egy barát vagy egy ellenség nem lehet bíró? Többen foglalkoznak ezzel. Nézzük meg, mit mond Maimonides. Maimonides azt mondja, hogy milyen bíróról van szó, mert ha egy valódi ellenség, egy nagyon erős, szóval gyűleli a másikat, vagy igazi jó barátja, akkor természetesen tanú sem lehet. Itt arról van szó, amikor a tanú lehet, de a bíró nem, hogy barátja, de nem valami nagyon jó barátja, illetve nem kedveli, de nem gyűleli se. Ő nem lehet, mindketten nem lehetnek bíró, mert mind a két peres félnek teljesen egyenlő kellett legyen a bíró szemében és a bíró szívében. Szemében azt jelenti az objektív, külsőleg, amit érezhető, kellett legyen egyenlő, illetve a szívében azt jelenti szubjektívan is, ne legyen neked hajlama ebben az irányban jobban, mint a másik irányba. És érdekes az, hogy hiába itt egy kis, azt mondja, ő nem egy valami nagyon jó barátja, de mégis, amikor arról van szó, hogy egyenlő kellett legyen, akkor a legkisebb dolog, ami csorbítja az egyenlőséget, az már problémás. Mert akkor már nem egyenlő. A Sulchan Aruch erről hozott olyan véleményt, hogy azt mondja, hogy az, hogy egy barát vagy egy ellenség nem lehet bíró, ez csak egy ilyen, a jámbor bíró figyel erre, de nem kötelező figyelni erre. Um, Mások azt mondanak, hogy mindenképpen ez kötelező figyelni erre. Ha a bíró azt mondja, a bíróság azt mondja, hogy mi hárman nem váljuk ez, mert barát vagy ellenség vagyunk, de arra nem kell számítani, hogy ha ő kijelölje ki a következő bírákat, hogy mivel ők jelöltek, hogy itt problémás a dolog. Nem, ez csak az olyan dolog, hogy ez egy ilyen finomság összesen. Hát így arra kell figyelni, de nem feltétlenül olyan súlyos, és ez, de ők jelölték ki a másikat, és azok nem barátok, akkor már nem kell tartani attól. Ami nagyon fontos, mondja a Shulchan Aruch, hogy ha valaki felhozza ezt a vádat a bíró ellen, hogy ez a bíró nem lehet az én bírám, mert ő szereti a másikat, az én ellenségem, akkor csak erős bizonyítékkal lehet ezzel foglalkozni. Ha nincs neki erős bizonyíték, akkor ezt nem kell figyelembe venni. Még az ideális, az, amit a Maimonides mond, ahogy ezt mondja, ha a bíró nem ismer, egyáltalán nem ismeri őket, és nem azt, amit ők csináltak más ügyekben, az az igazságos bíró. Mi azt mondja, a bíró ne igyekezzen tudni az emberről bármit, koncentráljon erre az esetre, teljesen egyenlő bánásban részesüljön mind a kettő, külsőleg is valójában, még legapró dologban ne térjenek el mind a ketten, így tudja a bíróság mondani magáról valójában, hogy tényleg egyenlő bánást nyújtatok mind ketten, a peres felek nem lesz bennük egy ilyen érzés, hogy huha, az egyik szimpatikusabb, mint a másik, akkor elképzelhető, hogy tényleg igazságtétel lesz itt. Ha pedig nem egyenlő bánás részesülnek, akkor már hiába nem mondjuk az, hogy talán a bíró részrehajló, de akkor legalább annyi, hogy az önbizalma el fog menni, és akkor megint nem lesz igazság szolgálat. Akkor még maradt egy pár tétel, ami szintén még ehhez tartozik, még a perről, az majd a következő óra. Köszönöm szépen.